Tudatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Jó estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak. A mikrofonnál Kollágy György. A hatos műsorvezetői sorában utolsóként szólok. A bíróságon is a terhelti az utolsó szójoga. Mondhat bármit, nem sokat számít, de jogot nem sérthet. Irányt ez nekünk is. Apropó tárgyalóterem. Amerikai mondás. Ha a bíróságon egy óra múlva sem látod ki a lúzer, te vagy az. Ez fontos, de nem sürgős. Minden feladat három módon művelhető. Profiként, amatőrként és dilettánsként. A profi csúcsszinten érti és végzi a dolgát, jól megél belőle. Az amatőr szereti és tiszteli a hobbiát, alázattal, bár néha döcögve műveli, olykor áldozis rá. A dilettáns se nem érti, se nem tiszteli a próbálkozását, terhére van másoknak. Kérem, tekintsenek engem igyekvő amatőrnek. A hármas tagolás a sportra nézés igaz. Maroknyi hivatás a sportikon van. Egy szinten lejjebb, izzad és küzd a rengeteg műkedvelő. És lent a gyökereknél, tehát a lelátón is, hevül ezerszer több dilettáns. Közbiztonságú személyzete is besorolható három dobozba. Profi fegyveresektől, a vagyonőrökön át, a lakossági önvédelem figuráig. Megjegyzés, no para, azaz paramilitárisak kíméljenek. Bruttó egy órában két témáról beszélgettünk, mindez netóbe persze 20-20 perc. A hallgatót olyan órára hívom, mint amilyet a diákokkal tartunk, nem mindig halálkomolyan. Három szabályunk van, agitáció és propaganda tilos, pártos odakozmálás kizárt. Tárgyalagos és szellemes érvekre törekszünk. Végül azokhoz szólunk, akik a miértre az összefüggésekre kíváncsiak. Az első blokk mottója, a sport a nem fontos dolgok közül a legfőbb. Nekünk szenvedélyünk. Én a sport jogi kérdéseit 27 éve a TFN oktatom, kutatom, publikálom. Teli vagyunk tehát kérdésekkel és várakozásokkal. Ma a középpontban a futball áll. Vendégünk Jakab József úr, aki 35 éves sportújságíró, 1989 április 1-től Népszabadság sportrovat vezetője, kiki eldöntheti, hogy április 1-jei tréfa volt a kinevezés, 2004-ben jelent meg Jakab József olimpiai könyve, a 12 menet. A TFN ez a könyv olimpia történeti szakirodalom. A könyv alcíme beszédes, negyed századnyi sporttörténet belülnézetből. Jóska tehát a mi belső emberünk. Fogadalom őtőle, váltósúly, azaz 67 kg fölött nem bírál, ezt tanácsolja az életösztöne. Talán mégis lesz vita, filézés nélkül én kb. 85 kilót nyomok, nem fekve, nem egyáltalán. Szia Jóska, köszöntelek, örülök, hogy eljött a stúdióba.
Jó estét kívánok!
Nemrég a Fradi licenc próbálkozásáról írtál egy jó cikket, kezdjük talán a hazai labdarúgással. Tetszik a futballbajnokság végjátéka?
A színvonala nem tetszik, de az, hogy végre izgalom van, az igen. Bízom benne, hogy az utolsó mérkőzés is, az utolsó forduló két legfontosabb mérkőzése is izgalmas lesz. Az megint más kérdés, hogy ismételten kiderült az, hogy az MLS, hát bizony a kiírásban is amatőr. Uh-huh. Ez bizonyítja az, hogy a legutóbbi a 29. fordulóban a két legfontosabb mérkőzés egy óra.
Igen. Mondd, egy csalafinta kérdés. Szerinted lesz neked a sajtópályába helyed majd az új Fradi stadionba? Lesz ilyen stadion egy
hát hamar? Ez a kérdés, hogy lesz a stadion, mert ugye most épp az INTS-szel vitatkoznak. Aha. Bízom benne, hogy igen. Az azt jelenti, hogy akkor lesz stadion is.
Te bizonyára ma is írtál. Találtál valami frenetikus újdonságot, aktualitást a futballvilágában ma?
Amikor eljöttem, akkor láttam egy képet, hogy Dávid Villa Barcelona mezben van, tehát úgy néz ki, hogy aláírtak a szerződést.
Mennyi?
A legfrissebb hírek szerint 40 millió euró.
Az mennyi forint?
Hát azt most azt hiszem 280-an megszorozzuk, akkor olyan 11 milliárd gondolom. És hát ehhez jön még hozzá 7 milliós fizetés. De hogyha valaki aggódna a Barcelonáért, akkor megnyugtatom, ugyanis mostanában olvastam arról, hogy a 94 millió euróért igazolt Ronaldo már behozta a pénzét, mert 1 millió 200 ezer trikot adtak el, és az körülbelül,
a 100,
körülbelül 100 millió euró, tehát már pozitívben van a Real Madrid, és hát ez
még más,
meg bőven.
Jóska, ha már Barcelona, mit szólsz Messihez? Ördögfióka, zseni, minek tartod? Tényleg ő a legjobb csatár most?
nyilvánvaló, egyértelmű. Aha. Szoktam mondani, hogy úgy könnyű cselezni, hogyha valakinek a súlypontja 40 centire van a földtől, de hát azt tudni, futballozni kell tudni.
Aha. Ha már itt számokra tartunk, Torres is klubot cserél. Miért? Nem jó a Liverpool, vagy ő akar nagyon menni, vagy nagyon kellő? Hát sérült.
Nem árt, hogyha az ember a pályafutása során köt legalább két, esetleg három jó szerződés, aha, és úgy gondolhatja, hogy ebből a gyenge Liverpoolból esetleg egy jobb Chelsea-be el tudna menni, akkor sikerélménye is lennének, és egy kevés pénzt is keresne pluszban.
Gera Zoli tegnap sajtótájékoztatót tartott. Milyennek láttad az ön megszólását? Nekem rokonszenves volt, amit a kapitánnyal kapcsolatban mondott. És te hogy látod?
Szerintem is rokonszenves volt. Nyilvánvaló, hogy már akkor, amikor összevesztek, kvázi összevesztek a kapitánnyal, akkor ez nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb majd megbékélnek egymással. Szerintem egy kis mosolyszünet még tart, aztán majd közelednek az álláspontok, és amikor az EB-selejtezők elkezdődnek, akkor megbékélnek ők.
Hát aztán jön a BL döntő Mourinhóval, Van Hállal. Nem azt kérem, hogy mondd meg a meccsere, mert ugye az tippelés volna. Mégis, mire számíthatunk a hónapi nagy meccsen?
Ha most azt mondom, hogy unalmas mérkődésre, akkor erről van szó, elriasztok embereket. Én nem voltam boldog, amikor ez a párosítás kialakult. Ettől függetlenül jobban örültem volna egy Barcelona, akár Manchester United mérkőzésnek. De hát azért a BL döntő, tehát hogyha most mit fitymálhatjuk, a két csapat, amelyek enyhe túlzás innen Magyarországról fitymálsz a két csapatot, de hát a védekezés nagymesterei fognak összecsapni, és hát csak remélem, hogy a játék látványos lesz.
Aha. Lipcsei Péter sztár volt a héten. Te hogy látod az ő 647-es jubileumát? Mekkora dolog
a mai ez? A mai világban ennyi mérkőzést lejátszani ugyanabban a klubban nagyon nagy dolog. Ez akkor is igaz, hogyha mondjuk ennek a 647-nek egy jelentős hányada hírverő mérkőzés volt. Ettől függetlenül dicsérendő, hogy valaki ilyen hosszan ugyanabban a csapatban játszik, és ahogy mondjam azt, hogy készült egy interjú Lipcsei Péterrel a héten, és nagyon rokonszenves volt az utolsó kérdés adott válasz, amikor az volt a kérdés lényege, hogy egy jobb időben esetleg nagyobb karrierbe futható zónak, azt mondta, hogy lehetséges, de az is lehet, hogy be se kerültem volna a csapatba.
Igen. Szép volt a szóbeli hattyúdal a Péternek.
Kétségkívül.
Így van. Most tartunk egy pici szünetet.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Picit visszatérünk még a klubhűséghez és Lipcsei Péterhez. Mi még a fontos itt?
Az a lényeg az egésznek, hogy a mennyiséggel nem volt probléma, ez a 640 egy nagyon szép szám. Nekem egy kicsit a minőséggel van gondom. Én úgy gondolom, hogy a Lipcsei Péter komolyabb karriert is befutatott volna.
Igen. A
Porto korszak, de még én 1991 őszén láttam egy kekmérkőzésen Brémában. 19 éves korában rugott két gólt a Brémának, Ferencváros szoros 3-2-re kapott ki, komoly esély volt a visszavágón, és én biztos voltam abban, hogy az Otto Rehagel, aki akkor a Werder Brémen edzője volt, a lehető legrövidebb időn belül leigazolja a Lipcseit. Sajnos nem sikerült, de sikerült a Porto, és hát sajnálatos módon a sérülése akasztotta meg a kinti karrierjét, és nekem az az érzésem, bár erről soha nem beszélt, hogy igazából a lába soha nem, többé nem jött rendbe.
Nem volt olyan,
tehát, Magyarországon még használhatta, de komoly, a tehetséghez méltó csapatban már nem.
Így van. Két válogatott mérkőzésünk követik, két barátságos meccs. Mi az, amit erről tudni kell? Mi ebben az érdekes?
Hát nekünk az érdekes, hogy két komoly csapattal, két VB részvevővel játszhatunk. Németország és Hollandia. Most hát a német mérkőzés, ami a tökéletesen barátságosnak indult, vagy annak tervezték, hát most annyiból érdekes lesz, hogy a Michael Ballack megsérült, és innen kezdve valakit találni kell, tehát komoly próbamérkőzésnek gondolják szerintem a németek ezt a mérkőzést.
A
hollandok pedig hazai pályán búcsúznak a közönségtől, tehát nem hiszem, hogy ők is félváron vennék.
Tehát, megszólnak bennünket a hollandok?
Nem hiszem, meglepődnék, hogyha nagyon sok gól lenne, de szóval nem szeretne senki megsérülni a világbajnokság előtt, tehát erről szó sincs, de mindenki be akar kerülni a csapatba, tehát komolyan veszik.
És mondd, Robben, milyen kondícióban lesz ez a válogatott meccs? Hát holnap még nagyon nagy mérkőzés játszik, és most baromi formában van, de bírja ő még szuflával? kell bírni?
Pont a Torres kapcsán nézegettem meg, hogy a komba játékosok mennyit játszanak, hány mérkőzést játszanak egy idényben, és Torres sérült volt nagyon sokáig, így volt 39 mérkőzése. A Villának azt hiszem, hogy 48, de a válogatott mérkőzések nincsenek benne. Tehát őket ez nem úgy van, szóval nem magyar labdarúgók és nem magyar labdarúgás bajnokságban játszanak. Tehát ők egy hetes pihenő az nekik bőven elég. Igen. Szerintem, hogy
fizikai... Ez valami fontos, mert ugye pontosan 3 hét múlva indul a futball VB. Én attól tartok, ha pessimista vagyok, hogy nem holtfáradt sztároknak lesz egy ilyen sérüléses fiesztája. Mire számítsunk?
Ez mindig így kezdődött, ezt nem lehetett kitalálni, hogy amikor olyan terminus találjanak, amikor esetleg a játékosok garantáltan pihentek és fittek, de ez így volt mindig is, és azért emlékszünk néhány egészen magas színvonalú világbajnokságra és nagyon komoly mérkőzésekre és komoly teljesítményekre, tehát én ettől nem tartok.
Egy záró mondatot tőled találtam, szeretném, ha kommentálnád. Ez a könyvedben jelent meg 2004-ben, a 212. oldalon, ugye idézni pontosan kell, így hangzik. Kb. 20 éve próbálom megfejteni a titkot, máig eredménytelenül. Arra szeretnék rájönni, hogy mi és hogyan változik abban az akárkiben, aki ilyen-olyan szerepet vállal a magyar labdarúgásba. Te már tudod a titkot?
Nem, pedig ennek most már 6 éve, hogy ezt leírtam. Nem tudom, én ezt döbbenten figyelem, hogy olyan emberek, akik a saját szakmájukban úgymond sikeresek, és sokra viszik most, nem megyek messzire, Lackó Mihály is volt MLS elnök, vagy Demián Sándor is vállalt szerepet, mint liga elnök a magyar labdarúgásban. Valamiért nem tudtak megbirkózni ezzel a közeggel, én nem tudom.
A közeggel,
gyanítom, és én azt hiszem, hogy már nem fogok rájönni erre, hogy itt mit a megoldás, és hogy lehet, hogy ne változzanak az emberek.
Pedig addig nem halunk meg, még ezt meg nem tudjuk. Soká fogunk élni.
Akkor soká fogunk élni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, szívesen látunk máskor is.
Köszönöm szépen én is.
Szevasz, Jóska. A második blokk parlamenti kormányzati aktualitásokhoz kapcsolható. Fő kérdéseink. Ütőképes rendőrség lesz-e vajon 2 hét, 2 hónap, 2 év vagy 2 évtized múlva? Cél vagy eszköz a 3 sorcsapás törvénye? Erős kéz vagy erős érvelés kell? Vendégünk dr. Finster Géza nyugalmazott ezredes úr, az ELTE jogi karának kriminalisztikai oktatója, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, rendőrségi kutatása elismeréseként 2007-ben megszerezte az MTA nagy doktora címet, csaknem 30 éve munkája és hobbija Finster doktornak a rendészeti igazgatás tudományos kutatása, pedig ő tudja és vallja, a rendőrség úgy van a tudománnyal, mint a jászminok, a biológiával fütyülnek rá. Finster doktor írta 2004-ben, önmagában egy közterület tisztasága, mondjuk egy Amerika, vagy egy angol stadion, hogy gyönyörű példát mondjunk, szóval hogy önmagában egy közterület tisztasága, ápolt, gondozott környezet, eredményesebb lehet mindenfajta fizikai védelemnél. Itt a közbiztonságra szóltál. Kezdjük talán ezzel, igaz-e ez? Hol van ez? Hol van ilyen? Mikor lesz mi nálunk? Üdvözöllek a stúdióba, szervusz Géza,
tiédosok. Jó estét kívánok. Az jut erről az idézetről eszembe, hogy München polgármestere, aki elégedetlen volt a város közbiztonságával, a programját azzal kezdte, hogy bejelentette az önkormányzati közgyűlésen, hogy emberek, el kell kezdenünk takarítani. Aha. És szó szerint értette, ahol rend, tisztaság van, és ahol mondjuk egy graffiti 2 órán belül eltűnik, hogyha az elcsúfítja a városnak valamely becses részét, ott jó úton halad a városvezetés, hogy a közbiztonságot is garantálni tudja. Tehát nagyon fontos dolog.
Bizony. Ez mindjárt oda ad átkötést, hogy tényleg nem csupán és nem is dönten az egyenruhások számán múlik egy közösség nyugalma közbiztonsága?
Az egész biztos, hogy nem a számán múlik, bár azt azért meg kell jegyeznem, hogy nem panaszkodhatunk, elég rendőrünk van. Tehát a magyar rendőrség létszáma az ott van, az Európai Unió...
A volt határőrökkel együtt, érted?
A volt határőrökkel együtt, tehát én azt hiszem, hogy bőven van olyan szakembergárda, akikből lehet jól gazdálkodni. Az a kérdés, hogy hogyan tudunk velük gazdálkodni.
Bizony, bizony. Jellemző módon a politika nem ezt mondja, a politika kevesle rendőrök számát, ide van egy régi közhely. Az ész pessimista, az akarat optimista, elég az akarat?
Igen, valószínűleg itt arról van szó, hogy a politika egyrészt azt hiszi, hogy ért a rendőrséghez, mint a focihoz, de másrészt pedig tudja, hogy a nagy közönség mit akar hallani. Mindenhol a világon azt mondják, több rendőrt. Ugye volt egy kísérlet Kansas City-ben jó 30 évvel ezelőtt, ott megpróbálták a város egyik feléből, kivonták a rendőrök felé, a másik felében meg megduplázták, és megfigyelték fél évig, hogy hogyan alakul a város közbiztonsága, ahol kétszer több rendőr volt, ott nem javult, ahol pedig fele annyi, ott meg nem romlott. Tehát itt valami másról van szó.
Tehát nem mennyiség, minőség?
Nem. Az a kérdés, hogy milyen szakmai felkészültségű a gárda, és mennyire képes tulajdonképpen három dolgot teljesíteni. Az egyik az, hogy elérhető legyen, nagyon gyorsan reagáljon, és a legjobb szakértelmet mozgosítsa abba az időbe is, azon a helyen, ahol ez a leginkább szükséges. Ezt kell elérni.
Ez volna egy stratégia? Leegyszerűsítve? Egyetlen kell stratégia? Gizem?
Erre kellene hajtani. Ez az az idegesítő, hogy ez a 3500 plusz rendőr, meg a két hét alatt rendet csinálok. Egyébként takarítani tényleg lehet két hét alatt.
Igen?
És lehet, hogy erre szükség is van. Csak én nem látom ezeket a távlatos terveket. Tehát azt, ami az lenne a stratégia, hogy ezt jól mondta.
Aha. Mondanál példát még a jó rendőrség feltételeire, modelljeire? Milyen modellek vannak? Mi az, ami nekünk az is passzol?
Három dolgot mondanék. Először is azt, volt egy jelszó. Ez Edmonton város rendőrségének az átszervezésénél fogalmazódott meg, hogy mindent centralizálni, ami szükséges, és mindent decentralizálni, ami lehetséges. A decentralizált megoldások a közbiztonság védelmében a legjobbak, ezért azzal kell kezdeni, és csak azt tartani a központba, amit másképp nem lehet jól csinálni.
De ez persze nyilván nem csak a rendőrségre, hanem a közügyek szervezések általános elvére is
a második követelmény, hogy a rendőrségnek vissza kell térni a közigazgatásba. Hát az lehetetlenség, hogy 1949-ben kitalálták, meg mondom szovjet mintára, hogy hát a rendőrség az egészen más, az nem közigazgatás, hanem az az államhatalom, a munkásosztály, ők le meg
minden. Oroszoknál most is úgy mondják, hogy erőszakszervezet, erőminisztériumok vannak.
Egyszerűen vissza kellene térni. 20 év alatt erre képtenek voltunk, ezt csinálnám máshol, és a harmadik pedig egy erős munkamegosztás.
Igen, onnan folytatjuk, ahol most abba hagytad, azzal a bombóval, hogy civilizálni vagy militarizálni kell. Szület után jövünk vissza.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban, ahol szó szót követ.
Szünet előtt ott hagytuk abba, hogy vajon civilizálni vagy militarizálni kell a rendőrséget. Hagytunk ki valamit?
Én arra a megjegyzésemre tetted fel ezt a kérdést, hogy munkamegosztás kell. Én ebből indulnék ki. És azt mondom, hogy van egy veszély előtti állapot. A közrendőr az, aki a lakossággal együtt él, aki nagyon ismeri a környezetét, és őt is ismerik. Szolgálat, ez a közrendvédelmi szolgálat, ez rendkívül nagy intelligenciát, nagyon nagy helyismeretet, óriási kooperációs készséget követel, de nem kell jogtudósnak lenni. A látszólagos alaki halmazatot nem kellene megkövetelni a rendészeti szakközépiskolákban. Tehát ez a veszély előtti, a veszély alatti állapot az a csapatrendőri tevékenység. Ha azt kérdezed, hogy hol kell militarizálni, itt meg kell őrizni, itt nincs mese, itt vannak olyan veszélyhelyzetek, amelyeknek a elhárítása csak erőhatalommal történhet, és azt pedig nem lehet autonóm módon megtenni, hanem arra tréningezni kell, úgy, mint egy foci csapatnak, és nagyon jól helytani, és aztán jön a veszély utáni állapot, az információszerzés, a bizonyítás, a felderítés, az pedig távolodjon el a végrehajtó hatalomhoz, és legyen valóban az igazságszolgáltatás előkészítése. Ott a parancsnak semmi helye nincs, mert akkor a parancsot adó dönti el, hogy ki itt a korrupt, és ki nem.
Értem. Ebben a modellben van helye csendőrségnek?
Ebben a modellben nincs helye csendőrségnek. Azon lehet gondolkodni, hogy a közrendvédelemnek, ahol a helyi közbiztonság a legfontosabb feladat, a legtávolabbi településeken az elérhetősége úgy biztosítható, hogyha önkormányzati rendőrség létesülne. Tehát én ennek nagy híve vagyok, és ezt érdemes lenne akár kísérleti módszerekkel kipróbálni.
És a nemzetbiztonság hogyan kapcsolódik ehhez? Mint külön szolgálat, ki irányítja, mire jogosult?
Nem, azt kell észrevenni, hogy az utóbbi évtizedekben az a fajta alkotmányvédelem, amelyben nagyon élesen elkülönült a alkotmány veszélyeztetésnek a jogon kívüli, és a úgynevezett politikai bűnözés élesen elkülönült a köztörvényitől, ugye, egy nagy német jogtudós mondta, hogy a politikai büntettes Krisztus a két lator között. Ez vége ennek a korszaknak. A két terület, tehát ugye gondoljunk a terrorizmusra, elvesztette a politikai bűncselekmény ezt a fajta emelkedettségét, és az a köztörvényes aljasság szintjára. Na most ez vissza kell, hogy tükröződjön abban, hogy például a kokáért, és én ezt egy szerencsés lépésnek tartom, a bűnüldözést és a nemzetbiztonsági felderítést azt közelíteni kell egymáshoz. Úgyhogy ezek jó intézkedések, ezeket örömmel hallottam.
Nagyszerű. Ennek a blokknak a végére két mondatot találtam, simán felolvasnám. Egy rendőrvezető panaszkodott úgy a 20 év egészét áttekintve, hogy végül is az egyenruha, a főkapitány és a politikai széljárás változott legtöbbet. Azt mondja, nem jó ez. A másik, ugye rendőrhiány van itt-ott-amott, és akkor egy parancsnok mondta az írtózatos túlóráztatásokat kommentálva, hogy a rendőr sose fáradt, legfeljebb néha úgy érzi.
Igen.
Áttérünk egy másik témára, ez pedig az úgynevezett corner törvény, vagy három csapás törvénye. Én kicsit bolondul azt mondom, hogy három sorcsapás törvénye, megmondom, miért tartom három, mi a három sorcsapás, alkotmánysértés, szakmaiatlanság és demagógia. Ezek éles megfogalmazások. Te a kutatószemből hogy látod ezt a törvényt?
Hát én mostan óvatos leszek, és azt mondom, hogy én azt láttam volna szívesen, ha egy darabig egyáltalán nem nyúlnak a BTK-hoz. Hát azt észre kellett volna venni, hogy egy hisztérikus jogalkotás folyt, most már évek óta, tavaly csak 10-szer módosították a büntető törvénykönyvet. Egy kis nyugalomra lenne szüksége.
BTK-zunk. Mindent kriminalizálni akarunk, minden büntetjoga. Ez nem ultimaráció.
Én olvastam Ötvös Károlynál a következő képet. Ha ezt valahogy vissza lehetne, azt tudom, nem lehet, de azért elmondom. Füreden Csemegi Károly és Jókai Mór villái egymás mellett voltak. Jókai az aranyembert írta, Csemegi Károly pedig kódex. A BT.
Igen, a kódexét, a Csemegi kódexet.
Na, de nem hisztérikusan, nem úgy, ahogy egy IRM-es igazságügyi minisztériumi kollégám telefonban mondta, hogy ne haragudj, nem tudok tovább beszélni, mert rohanok kodifikálni. Hát ez egy agyrém. Minden bajnak tulajdonképpen ez a forrása. Higgadt felmérés, mire van szükség? Például következő erőszakos bűnözés növekszik olyan mértékben, hogy itt most jogalkotással kellene belenyúlni ebbe. Én nem látok ilyet. Ennek ellenére ugye megteszik a másik. A magyar büntető igazságszolgáltatás gyenge kezű, enyhe, a fenéket. Európában az egyik legszigorúbb. Csak Törökországgal, meg mondjuk Ukrajnával lehet összehasonlítani. Akkor szigorítani kell? Nem értem. Nem értem a gondolatot. És hát az utolsó kérdés pedig azt, hogy a kiszabott büntetések szigora valaha is képes volt komolyan átalakítani a bűnözést. Egy kollégám írt egy könyvet, csak hát ugye nem olvassák el a politikusok, nem tudom, mit olvasnak.
De bocsáss, még engedj, egy őrült mondatot hallottam, egy minisztériumról volt szó, és mondták, hogy ő XY minisztérium a legfontosabb ember, mert ő az, aki a miniszter úr helyett ír, sőt, olvas
is. Na, ugye, ez a könyv, Lőrinc Józsefnek hívják a szerzőt, áttekintette az elmúlt 60 év büntetés végrehajtását, és kimutatja, hogy a legmagasabbra járatott szabadságvesztés büntetési korszakban, amikor megteltek a börtönök, akkor romlott a legjobban a közbiztonság. Tehát ellenjavalla, tehát forduljon kriminológusához, büntetőjogászához.
Meg ugye te el tudod képzelni, hogy olyan leegyszerűsítés következnék, hogy egy komputerbe betáplálják az adatot, és a végén kijön a büntetés?
Nem, de...
Nem kell büntetni a törvényszóval?
Nem, igen, ugye itt van egy nagyon, nagyon bonyolult feladat, hogyha ezt érdemes lenne a politikusoknak is firtatni. Uh-huh. Tudnilik, hogy... Alkalmas-e az igazságszolgáltatás szakmai felkészültsége arra, hogy azt a nagyon nehéz ügyet megoldja, hogy az absztrakt jogszabályt alkalmazza egy konkrét jogesetre? Ez a művészete a jogalkalmazásnak. Ebben nem vagyunk valami nagyon jó. Igen. És a jogalkotásnak ezt segíteni kellene, nem pedig kiskorúnak tekinteni a
büntetőbírót.
És azt mondani, hogy hát úgyse bízom rá, én beleírom, hogy mit szabjál kezed. Ez nagyon rossz tendencia.
Hogy mennyire igazad lehet erre rásegítenék, én nem csak kérdező biztos vagyok itt, hanem azért csak alkotmányjogász. Felolvasnék néhány kulcsmondatot az Alkotmánybíróságnak abból a 2002-ben hozott határozatából, ami pont erről a témáról szól. Egyrészt legyünk méltányosak. Az Alkotmánybíróság akkor a középmérték, a BTK-beli középmérték kimondta, hogy önmagában az nem alkotmányellenes, sőt, nem látott az Alkotmánybíróság direkt összefüggést a bírói függetlenség sérthetetlensége és a bírói mérlegelés bizonyos fokú szűkítések között. De innen jönnek azok az elvek, amelyeket 2002 óta lett volna módja, ideje, kötelessége a politikusnak elolvasni, megérteni és hozzá alkalmazkodni, ezek így hangoznak. Az AB kimondta, hogy a szankció meghatározásának a joga megoszlik a jogalkotó és a jogalkalmazó között. Ez egy kettős játék. Az egyes bűncselekmények természetéhez és súlyához igazodó büntetési rendszer és a büntetés kiszabás normatív előírásai együttesen szolgálják a jogállam legális büntetés funkcióját, szankcióval történő arányos, megérdemelt viszonzást. Kiállt az Alkotmánybíróság az egyéniesítés mellett, hogy nincs két egyforma tojás, nincs két egyforma bűnügy sem. És azt mondja, hogy módjában áll a bíróságnak azon körülmények figyelembe vétele, melyek nem általánosan jellemzik valamennyi adott ügyben elbírált bűncselekményt, a büntetéskiszabás koherens rendszer kell értékelni. És innen fontos, a bírói mérlegelés lehetősége alkotmányos érték, és mint ilyen védendő. A bíró széles körben jogosult, és adott esetben köteles is eltérni a középmértéktől, indokolási kötelezettség mellett. Miért van az, hogy az Alkotmánybíróság kimondta a tutit, mások nem akarják, nem tudják, vagy nem akarják?
Lehet, hogy nem olvasták el, nem vagy olvasták. Nem értik meg. Aha. Pedig nagyon világos, nagyon szépen olvastad, és nagyon világos. Egyébként akkor, amikor ugyancsak volt egy jogalkotási kísérlet arra, hogy teljesen elvonják a mérlegelési jogot, előzetes letartóztatás kötelező esetét írták volna elő, arra viszont kimondta az Alkotmánybíróság, hogy az alkotmány sértő.
Ugye?
Mert nem lehet elvonni a mérlegelési jogát.
Köszönöm, innen folytatjuk.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban, ahol szó szót követ.
Jogász baráta mondta nemrég keserűen, hogy az a baj talán, hogy mi nálunk ökölbeszorított szájjal csikorgó fogakkal kurifikálnak. Így lehet ez? Vagy ez túlzás?
Lehet, hogy ez is baj, ez az indulat, amit nagyon gyakran lehet tapasztalni, de azt hiszem, hogy ezt meg kellene tanulni. Ehhez fel kellene nőni, ha úgy tetszik, akkor a jogalkotóknak.
Igen.
Nekem van egy kedvenc példám, nem hízelgő a joghonatjákra, de igen. Hát tessék elővenni az 1878. évi parlamenti írományokat, és azt megnézni, hogy milyen nívon folyt az akkori parlamentben a ház előtt lévő büntető törvénykönyv, amit a Csemegyi
ott írt
a Füreden, annak a vitája. Hát az lenyűgöző. Ott a képviselők egymás szavába vágva idézték a belga, az olasz, a francia jogi megoldásokat, sokszor az adott ország nyelvén, és tökéletesen értették, hogy mi a dolguk. Hát ehhez képest, amikor én ma azt hallom egy országgyűlési képviselőtől, mondjuk egy büntető eljárásjogi kodifikációnál, hogy a törvénynek nem az a feladata, hogy védje a gyanúsítottat, akkor szeretném elmondani, hogy az egyik legnagyobb európai jogász, Franz von Liszt, aki egyébként rokona a Liszt Ferencünknek, bizony azt mondta, hogy a büntető törvények azok a büntettesek, Magna Chartái. Igen, ez a, pontosan ez a küldetésük, mert így válik igazságossá, hatásossá és humánussá a jogalkalmazás.
Ez a tisztességes eljárás.
Hát ezt kellene szolgálni. Okay. És az a 200 év, ami ezen a vonalon járatta az európai jogi kultúrát, az azt eredményezte, hogy ma összehasonlíthatatlan nagyobb biztonságban élünk Európában, mint 200 évvel vagy 300 évvel ezelőtt, amikor a kerékbetörés megszokott dolog volt. Úgyhogy nem értem, miért nem ülnek egyszer le, és higgadtan miért nem gondolják végig, mi a küldetésük.
Teljesen igazad van. Egy mondattal visszakötni, míg az Alkotmánybíróság imént idézett határozatához, mert szerepel benne még egy jelentős mondat. A bíró kötve van az alkotmányos büntetőjoghoz, de ha ebben aggályt lát, eljárását felfüggesztet, és az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Tehát, ha át is nyomnák a három csapás törvényét, biztos volna olyan bíró, amik azt mondja, ezt már azért mégse, és akkor Alkotmánybíróság elé vinné az ügyet és magát a törvényt, és akkor jönnének el a csontvázak, ha már egy csontvázakról volt. Egyet hadd mondjak például. Igen. Néztem ma az Alkotmánybíróság információt, és abban szerepel, hogy negyedik alkalommal foglalkozik a testület a valódi, a tényleges életfogytiglan alkotmány ellenségével, tehát az, hogy egyáltalán kell, mert hogy lehet, hogy a tényleges, a valódi életfogytiglan az kegyetlen, megalázó büntetés volt. Nem azt mondom, hogy az, de ha most azt az alkotmánybíróság kilőni, akkor mi maradna?
Igen, ez egy jogos kérdés, de hagyd mondjam el az előbb idézett példádra azt, hogy egy igazságszolgáltatásnak a szakmai színvonalát jól tükrözi az, hogy ha szembe tudsz futni, szembe tud nézni és szembe menni a jogalkotói hisztériával. Igen. Volt olyan, itt volt a szigorított törvizet talán a 70-es években. Ez egy jogalkotói hisztériának volt a következménye, semmiféle dogmatikai megalapozottsága nem volt, egy dilettáns jogalkotás volt, és az akkori büntető jogalkalmazás megállt tudott parancsolni. Tehát itt sokszor a jogalkalmazás érettsége, kulturáltsága, felkészültsége képes alakítani a jogalkotásnak a nívóját is.
Ez optimizmusra ad okot. Vonjunk le valami konklúziót. A három Kornél tehát nem egy 11-es, hanem kriminális válasz egy túlpolitizált és illúzióként elképzelt helyzetre. Politikusoknak trükkje. Vala elhúz a politikus a cilinderből nyulat, de hát tudjuk, hogy soha semmi nem ilyen egyszerű az életben.
Igen, és aztán most, ha elfogadják, akkor alá kell vetni ezt a jogszabályt is a gyakorlat próbájának.
Egy gyönyörű példát találtam a régmúltból, Seneca mondása. A jó bíró elítéli, de nem gyűlöli azt, amit helytelenít. Annyit tennék hozzá, jó bíró nélkülözhetetlen és leválthatatlan. Ez is a bírói függetlenségnek a része. Elkapkodják ezt a törvényt, és mintha én azt látnám, hogy roham tempóba történik a jogalkotás. Ez pedig kár, kicsit a dolog olyan, mint amikor bakot ugranak az orszarvún. Kész csoda, hogyha nincs fennakadás, de ha meg van, akkor az nagyon fáj. Nem így van ez?
Pontosan így van. Így van.
Amit Finster Gézától hallottunk, az egy józan szakmai álláspont volt. Ellenvélemények lehetségesek, ha ilyenek jönnek, teret adunk azoknak is szívesen. Kívánjunk tehát minden jót az új belügyminisztériumi vezetőknek és a kollégáknak. Egyikük se legyen örökös, ezüstérmes gladiátor. Mi az, amit kihagytunk még a kriminológia köréből? Mi az, amiről még nem szóltunk?
Úgy gondolom, hogy nem beszéltünk egy nagyon fontos területről, nevezetesen arról, hogy mondtam, rendészetnek vissza kell térnie a civil közigazgatás közegébe, de igazán éppen a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közbiztonsága akkor fog megjavulni, hogyha egy nagyszabású önkormányzati reformra is sor kerül. Ez nagyon hiányzik.
Beilleszteni a rendszer egészébe.
Enélkül nincs rendőrségi reform, és a sorrend is fontos. Előbb önkormányzati, aztán rendészeti. És ennek a kettőnek egymásra kell épülni, de nem ezzel a kapkodó stílussal, és nem két hét alatt, két év is kevés lesz rá.
Engedj meg egy személyes kérdést, megkérdeztek téged ennek a törvénynek az előkészítése kapcsán?
Sok mindenfélét írtam avval a bizodalommal, hogy hát ha elolvassák azok, akikre ez tartozik, azon kívül mindenféle ilyen meghívásokat elfogadok, azért, mert gondolom, hogy hát ha eljutnak a gondolataim valahova.
Ezt hívják Európában monitoringnak, tehát monitorizálni a dolgot, egybevetni az elképzeléseket a valóságot, ezt hívják társadalmi hatásvizsgálatnak, egyébnek. Vannak ilyenek?
Hogyne, hát ehhez persze nagyon fontos, hogy legyen egy komoly társadalmi kontroll, legyenek olyan civil szervezetek, amelyek nem csak a felszínen hallatják a hangjukat.
És nem egy-egy esetekben, hanem pontosan, látnak a pályán.
Pontosan, és akkor az ilyen civil támogatással a tudomány is több eredményt tud elérni.
Így van. Azt hiszem, hogy ennyit tudtunk már, talán egy intelem a végére. Ronald Reagan Egyesült Államoknak nagyelnöke volt, azt mondják, hogy közepes színész volt, és nem volt túl okos ember, de egy dolgot zseniálisan megértett, és két elnöki cikluson keresztül betartott. Azt mondta első elnök intézkedésként, ide hozzám törvényt aláírni addig ne hozzanak, míg egy független szervezet által készített társadalmi és gazdasági elemzés be nem bizonyítja, hogy több baj származik abból, hogyha nem írom alá, mint ha igen. És betartotta.
Igen.
Ezek azok, amelyek nagyon hiányoznak. Nálunk sokszor jogalkotás olyan, mint amikor az ember bungee jumpingol, leugrik, aztán majd lefelé menet derült, hogy van a lábán kötél, vagy nincs.
Tudod, mi jutott erről eszembe? Nem. Hogy a népszerűségi listákon az amerikai elnök után rögtön az amerikai rendőr következik. Ottani népszerűségi listákon, amikor lakossági kérdezések során azt teszik fel, hogy melyek azok az intézmények, amelyekben a legnagyobb bizodalma van a lakosságnak, akkor az elnök után a rendőrség következik.
Mi nálunk hogy lehet ez? Vannak erre mérések?
Nálunk se áll rosszul a rendőrség. Igen? Tehát mondjuk a parlamentnél nagyobb bizodalom van a rendőrségben, ezt a mi kérdezéseink igazolják. De minden esetre azért ez elgondolkodtató.
Bízhatna a politika jobban a rendőrségében? Békén hagyhatna?
Szakmaként kellene tisztelni. Igen. Tehát igen. Ahogyan egy, szoktam mondani, bár most a leendő belügyminiszter nagyon hozzáértő rendőr, tehát
empatikus rendőr.
Rá nem igen igaz ez, de amikor azt látom, hogy frissen kinevezett belügyminiszter szakmai intenciókat ad, az jut eszembe, hogy mondjuk az egészségügyi miniszter a operáló szívsebészeknek adna utasítást arra, hogy kell a műtétet le. Nem szabad.
Nem ez a dolga.
Nem szabad.
Ha csak ehhez ért nem oda való.
És azt tükröződik az ilyen magatartásban, hogy nem fogadja el szakmának. A rendőröknek arra lenne a legnagyobb szükségük, hogy szakmaként tiszteljék az ő tevékenységüket.
Géza, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Együtt köszönjük meg a hallgatók figyelmét, köszönjük meg a technikai stábnak is a közreműködését, és miután ünnepek jönnek, kívánjunk kellemes pünkös ünnepeket a hallgatónak.
Szép, hosszú hétvégét kívánok köszönöm. Én is mindenkinek.
Viszont hallásra!